Kedves hallgatóink, az államalapítás ünnepe augusztus 20-a alkalmából a Miskolci Egyetem 6 polgárának is magasrangú állami kitüntetéssel ismerték el a munkáját. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta meg professzor dr. Mertinger Valéria kohómérnök, anyagtudományi mérnökfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Nanotechnológia Intézetének intézetigazgatója, egyetemi tanár, a fémtan területén folytatott 3 évtizedes kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a mikroszerkezet vizsgálat nemzetközileg is elismert szakértőjeként végzett iskola teremtő munkája elismeréseként. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Hadd gratuláljak ehhez a gyönyörű állami kitüntetéshez. Hogyan fogadta ezt a kitüntetést, meglepetés volt-e az ön számára?
Köszönöm szépen a gratulációt, és természetesen nem számítottam rá, és örömmel fogadtam, mert valahol ez a kitüntetés alapvetően a kollégáknak az elismerését jelenti. Igaz, hogy állami vezetőtől kapja az ember, de ez ugye, amire oda jut abba a pillanatra, az azt jelenti, hogy itt a saját munkaköre, a saját munkaközössége választja ki az embert erre a kitüntetésre, és terjeszti elő, úgyhogy én ezt azért nagyon-nagyon örömmel fogadtam, mert ez azt jelenti, hogy itt a saját munkaköre körömben a Miskolci Egyetemen elismerik a munkámat.
Hogyan zajlott az átadó? Hol vehették át? Ki adta át?
Az átadás az a budapesti Vigadó épületében történt, és Magyarország köztársasági elnöke Áder János úr nevében Palkovics László miniszter úr adta át a kitüntetéseket. Maga az átadás ez szűk körben zajlott, tehát a kitüntetettek vettek csak részt nyilván a pandémiára való tekintettel, de egy nagyon-nagyon szép színvonalas műsor volt, két nagyon fiatal tehetség, egy zongora művész és egy hegedű művész egészítette ki egy ilyen kulturális kis rendezvénnyel is, úgyhogy nagyon szép volt maga az átadás is.
Milyen érzés volt ott ülni, hiszen többet magával átvehette ezt a kitüntetést, hogyan érezte ott magát?
Igen, és ugye egy picit így az ember lenyugszik az ünnepség alatt, és hallja a többi kollégát is, hogy ki honnan, milyen szakterületről kapta az elismerést. Ez egy érdekes, hogy tényleg mennyire színes azért az ilyen kitüntetettek köre. Én azt mondom, hogy ez ott mindenkinek kellemes volt, egy-két ismerőssel is találkozott az ember, és jó érzéssel tudtunk egymásnak gratulálni.
Család, rokonok mit szóltak hozzá, hogy ők hogyan fogadták ezt a kitüntetést, amikor megtudták öntől?
Igen, érdekes, mert igazából a pályán én vagyok csak a családból. A férjem az mindent megtett, hogy a család minden tagja megkapja az értesítést, a barátaink is, úgyhogy barátom is pont tegnap gratulált. A gyerekeim, akik ugye tinédzserek, egyetemista az egyik, illetve a másik középiskolás, ők ezt picit nem tudták hova tenni, mert nyilván az ő világuktól ez messze van. Érdekes ez, igen, hogy lehet ezeket a kitüntetéseket mondjuk a nem szakavatottak körében feldolgozni, hova tenni. Alapvetően azt érezték, hogy ez valami más, tehát, mint ami eddig volt.
Kicsit a szakmára kitérve, miért választotta ezt a szakmát, magát a kohómérnöki szakmát, hisz úgy gondolja az ember, hogy nagy részt férfiak vannak jelen a szakmában, ez például nem tudom mennyire igaz a jelenkorra.
Ez érdekes, ugye hát ez a választás sajnos nem a jelenkorban történt, hanem már sok 10 évvel ezelőtt. Az egész pályafutásomra különben az az igazság, meg az az érvény, hogy nagyon jó mentoraim voltak, gyakorlatilag az általános iskolától kezdve egészen az egyetemig, és a mentoraim sugaltak és irányítottak nagyon sokszor. Nem volt olyan, aki akadályozott volna, és ezek a mentorok ismerték fel a tehetségemet. Igazából az első kérdésre röviden válaszolva nem akartam kohómérnök lenni. Pontosabban nem is annak jelentkeztem, hanem szóval a geológiai középiskolás tanulmányok után bányamérnöknek jelentkeztem, és én is egy tipikus olyan esete vagyok az életnek, amikor az emberrel történik valami rossz, és az borzasztó nagy drámával éli meg, és nem tudja ezt úgy nézni, hogy lehet, hogy ez a rossz, ez a hosszú távon az életének pont a jó része lesz. És nekem is nagyon rosszul sikerült a szóbeli felvételém, mert a Nicole Prizmát kérdezték tőlem itt Miskolcon, és halvány fogalma nem volt róla. Ez amikor az ember ember megtanul 13 tételt, és a 14-et nem, és ugye a pont azt kérdezik. Tehát nem volt meg a megfelelő pontom, kohomérnöknek akkor kevesebben jelentkeztek, és meg volt a lehetőség, hogy akkor oda átirányítom a kérelmemet. Ezt megtettem, és az volt a tervem, hogy első fél évben átjelentkezem bányamérnöknek, lezárt fél év után ez már lehetséges. Viszont egy olyan szakmai közegbe kerültem, akár a kohomérnöki karon, akár a saját tankörömben, ami egy olyan szakmai közeget, egymás segítését, a nehéz vizsgákra való készülést jelentette, hogy ez meg se fordult a fejemben, és amikor gyakorlatilag az én anyagszerkezettani előismereteimet itt láttam kiteljesedni, csak nem az ásványok közvetlen irányába, hanem dominánsan a fémek irányába, akkor már teljesen magamévá tudtam tenni ezt a szakterületet is, és nagyon korán már akkor a saját a mostani intézetem munkájába is be tudtam kapcsolódni egy ilyen kis létszámú, kvázi ilyen tehetséggondozás keretében történő oktatásban, és nagyon megszerettem már akkor is ezt a területet, és így lettem kohomérnök az első diplomám szerint.
Milyen kihívások voltak, amíg idáig eljutott amúgy a szakmája során?
Hát nyilván az egyetemisták értik, miről beszélek, tehát ugye itt naponta, hetente, de legalább a vizsgaidőszak szintjén az embernek nagyon magasra teszik a mércét. Itt tényleg, hogyha egy olyan közegbe kerül, ahol fejlődni tud, segíték, akkor azért az igazából egy jó kihívás, ami azt jelenti, ugye, hogy inspiráló kihívás. És ahogy mondtam, nekem mindig nagyon jó mentoraim voltam, akár itt az intézetben, a korábbi intézetvezetők, Bárci professzor úr, Gási professzor úr, Rossz professzor úr, ők mindig biztattak, és mindig elém tettek egy magasabb mércét. Nyilván ez volt a másoddiploma, a mérnök-fizikusi diploma Debrecen Egyetemen, vagy akár a PhD fokozat megszerzés, és ők mindig biztattak, és ez egy olyan nagyon jó érzés volt, hogy itt egy következő kihívás, itt a támogatás, itt a lehetőség, ez az intézet fantasztikusan felszerelt műszerekben, ami az anyagok anyagszerkezetének a vizsgálatára tényleg egyedüli, én úgy gondolom, hogy én is ehhez sikerült az utóbbi években hozzátennem, és ez nagyon nyitottá tette az intézetnek a nemzetközi kapcsolatait, tehát nagyon sok nemzetközi projektünk volt, és ez abban a nehezebb időben is, amikor nehezebben lehetett külföldre utazni még, ez tényleg az embernek egy olyan táptalaj volt, hogy nagyon könnyen tudott szakmailag fejlődni.
Miért szereti ezt a szakmát a kohómérnöki, illetve az anyagvizsgálatot, anyagszerkezet vizsgálatot? Mit szeret benne?
Hát, ha laikusoknak próbálom ezt elmagyarázni, hogy mi ez, amit mi csinálunk, ez picit az orvos meg az emberi testnek a problémája. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy fémes anyagban, egy szerkezetben, egy alkatrészben valami hiba van, ezt sajnos mindenki napi szinten megéli, autója mindenkinek, vagy nagyon sok embernek van és találkozik azokkal, de lehet ez egy zárnak az eltörése is, egy ajtózárnak az eltörése is. Ezeknek a hibának az oka, és leginkább az oknak a magyarázat mindig benne van az anyagban, csak tudni kell olvasni, és az anyagnak a szerkezete az megmutatja, hogy ő miért ment tönkre, miért fáradt el, miért törött el, annak a törésnek mi volt az oka, az alapanyag, a probléma, a használat, vagy egyszerűen az élet, az előregedés, ugyanúgy használják ugye ezt a fogalmat a fémek tönkremenetelére is, mint sajnos az emberi életnek a leszálló szakaszának a jellemzésére. Tehát ez benne van, és amikor az ember műszeresen erre fel van készülve, akkor ez egy fantasztikus dolog. Tehát napi szinten is, és itt a fiatal kollégáimat is szerintem igazából azt tartja lendületben, hogy az ipari partnereink, akik naponta küzdenek meg problémákkal, teszik fel a kérdést, hogy miért? Miért van ez a problémájuk? Miért kaptak reklamációt? És gyakorlatilag minden minta, ami hozzánk beérkezik, az más, és megvizsgáljuk, megnézzük, és segítünk választ adni az ő problémáikra, és ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és tényleg úgy érzi az ember, hogy hasznos, minden nap tett valami olyat, aminek ott a pozitív kimenetele.
Ön hogyan kezdett el foglalkozni a mikroszerkezet vizsgálata, hiszen ha jól tudom, ez az egyik specializáció vagy szakterülete, nevezzük így.
Így van, és itt, ha még tovább akarnám specializálni, akkor én a röntgen diffrakciós anyagszerkezetre specializálódtam, és akkor még mindig megvan az emberi hasonlat, mert ugyanúgy röntgen sugárral dolgozunk, mint mondjuk az orvostechnikában, a radiográfiában. Itt ugyanúgy egy röntgen nyalával vizsgáljuk. Ezzel gyakorlatilag én akkor kezdtem el foglalkozni, amikor a specializációt választottam egyetemista koromban, és ebben írtam a diplomadolgozatomat is, és itt ugyanúgy a röntgen sugár az egy nagyon hasznos segítőkész anyag és azokra az előbb említett problémákra, példákra nagyon könnyen tud választ adni, csak tudni kell használni, és ez gyakorlatilag végigkísérte az egész pályámat, ez a röntgen diffrakciós alapokra történő anyagszerkezet vizsgálat, és én úgy gondolom, hogy ma már Magyarországon, ezen a területen, és nem csak Magyarországon, hanem mondhatom azt, hogy Közép-Európában is egy teljesen egyedülálló kompetencia van itt, mind eszköz, mind pedig szakértelem terén.
Azt hogyan látja az elmúlt időszakban, milyen szakmai sikerek, vagy úgy az életpályát lefedve, milyen szakmai sikereket ért el eddig?
Igazából, ahogy én azt mondtam, hogy én a sikereimet a mentoraimnak köszönhetem, a saját sikereimet pedig a vér szerinti és a szakmai gyerekeimben tudom mérni, és azt, hogy az én mentorálásom az mennyire volt eredményes. Tehát én nagyon büszke vagyok erre az érdemrend Lovagkeresztre, de igazából, ha megkérdezik, hogy melyik kitüntetésemre vagyok a legbüszkébb, akkor a mestertanár aranyérmet említem első helyen valószínűleg, mert az mutatja azt, hogy mint pedagógus, mint mentor, mennyire voltam sikeres, és ezt tényleg nagyon szigorúan mérik, és két olyan hallgatóm van, aki proficiencia aranyérmes, ami azt jelenti, hogy ők, amit kutató, hallgató korában egy fiatal elérhet, azt elérték. Tehát ez a csúcsa, és én nagyon örülök, hogy ezt az én segítségemmel érték el. Ugye az utóbbi időben létrehoztam egy finomszerkezetvizsgáló laboratóriumot, az úgynevezett 3D labot, amit a Miskolci Egyetemnek egy ilyen zászlós hajója, ha úgy tetszik, nagyon sok látogatónk és vendégünk van, és tényleg büszkék vagyunk rá. Amire meg különösen büszke vagyok, hogy ebben a laborban nagyon sok fiatal dolgozik, és ők itt találták meg a pályafutásuknak az úgymond potenciális jövőbe vetett hitét, tehát hisznek abban, hogy ez a labor tényleg nagyon jó, és az, hogy ők itt mind anyagilag, mind pedig szakmailag sok sikert tudnak elérni, és ahogy mondtam, nem csak az ipari, korábban említettem, hogy nem csak az ipari partnerekkel, hanem a tudományos projektekben is tényleg nagyon sokat tudunk hozzáadni a kollégáink munkájához. Én ezt tartom a legnagyobb sikeremnek, hogy a tehetséggondozásban és ezen a szakterületen, amit elértem.
Ha visszagondol arra, hogy ide járt egyetemre, itt tanult egyetemistaként, és most itt tanítja az ugyanolyan korú fiatalokat, ez milyen érzéssel tölti el önt, hogy egy ilyen karriert, ívet, életutat bejárt már?
Ez egy nagyon jó érzés abból a szempontból, hogy azt szoktuk mondani, hogy annyira szerencsések vagyunk mi így egyetemi oktatók, mert nem öregszünk, legalábbis külsőleg nyilván sajnos igen, de nem öregszünk, mert hogy mindig azokkal a fiatalokkal vagyunk körülvéve, akik mi is voltunk, és azért valljuk be, a fiatalságunk legszebb éveit töltöttük itt, és az ő jelenlétük, az az atmoszféra, amit ők hoznak, az ő problémái, ami nyilván nagyon sokat változott az évtizedek során, meg a körülmények is, de mégis az a szellem, az bennünket is fiatalon tart, és ez egy nagyon-nagyon pozitív hozadék, és én úgy tudom, hogy pont azért tudtam ilyen sikeres lenni mentorként, mert tudok ezzel azonosulni, és tudok a hallgatóim nyelvén is beszélni, meg megérteni az ő problémájukat, és azonosulni, és nem egy 55 éves felnőtt szemszögéből nézni az ő problémájukat, hanem mai napig ébren él ez az élmény, az ő fiatalságuk és az egyetemi éveik.
Azt hogyan látja amúgy a kohómérnökök most jelenleg itt például az országban, vagy akár nemzetközi szinten, mennyire van rájuk szükség?
Alapvetően nem is kell nagyon messze menni a világból, tehát bőven elég a magyarországi kitekintést nézni. Én ugye azt szoktam mondani, hogy ma Magyarországon, akinek mérnöki diplomája van, az kizárt, hogy annak elhelyezkedési vagy anyagi problémái lennének, mert a mai Magyarországon működő iparvállalatok a sokszorosát tudnák alkalmazni azoknak a mérnököknek, akik Magyarországon végeznek, és ez igaz a kohómérnökökre is. Ugye ma alapképzésben nem is kohómérnököt képzünk, hanem anyagmérnököt képzünk. Ugye az MSZC képzésben lehet kohómérnöki és anyagmérnöki diplomát is szerezni, de tényleg az anyagmérnök alapképzése, tehát a BSC képzése is visszatekintve, tehát nagyon jó elhelyezkedési, nagyon jó kezdőkereseti lehetőséggel tudnak szembesülni a ma végzetteink, és borzasztó azt látni, hogy mégis a 18 éves fiatalok nem akarnak műszaki pályára jönni, értetetlen is, megmondom őszintén számomra, mert tényleg megvan az üzenet az ipar részéről. Mi ugye elsők között kezdtük a duális képzést, és nagyon sok hallgatónk volt az egész ország területéről, és nagyon nehéz megszólítani a 18 éveseket. Picit nyilván mindenki átolja a felelősséget a másik intézményre, Én abban érzem, hogy a természettudományos oktatáshoz valahogy most a gyermek, most az általános iskolában is, és a középiskolában is, és valahogy eltávolodnak a fiatalok a természettudományos tárgyakhoz, holott fantasztikusan érdekes, és nagyon színesen is lehetne oktatni, és talán emiatt van az, hogy már a felsőfokú intézményben úgy jönnek, hogy a matekot nagyon kevés szereti, a kémiát csak a nagyon ritka kevesek szeretik, a fizikát meg senki nem szereti sajnos, pedig nekem az volt a kedvencem. Tehát, hogy emiatt nehéz megszólítani, de még egyszer mondom, Magyarországon nincs olyan mérnök, aki ne tudna elhelyezkedni. Ma a kormányzat különösen támogatja kimondottan a kohászathoz kapcsolódó iparágak fejlődését. Itt most akár ha a saját régiónkban Ózra gondolunk, tehát ott ugye nagyon jelentős volumenű változások is vannak, ugye a Miskolci Egyetem működési rendjének ugye megváltozásával, itt most bőrünkön érezzük ugye az ózdi helyzetnek a változásait, de én úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy a jövőben egy kitüntetett irány lesz. Itt ugye rektor asszony sokat nyilatkozik ezen a területen, én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hetekben is egy újabb, ilyen nagyobb volumenű bejelentést fog ezzel kapcsolatosan tenni. Tehát várjuk, várnánk a fiatalokat, lehetőség fantasztikusan jók vannak, és a kohászat ma már sokkal kiterjedtebb annál, mint amit mondjuk ugye Miskolc is abban a hőskorban élt, tehát ugye az anyagok világa sokkal szélesebb, és maga az előállítás is már sokkal sokrétűbb, nagyon sokat változott a világ, és úgy gondolom, hogy a Miskolci Egyetemen a szakmai kompetencia ehhez mindegyikhez megvan.
Még egyszer gratulálok a kitüntetéshez, további sok sikereket kívánok a szakmában.
Nagyon szépen köszönöm, én pedig köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhattam.
Kedves hallgatóink, az Ellam Alapítás ünnepe augusztus 20-a alkalmából a Miskolci Egyetem 6 polgárának is magasrangú állami kitüntetéssel ismerték el a munkáját. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta meg professzor dr. Mertinger Valéria kohómérnök, anyagtudományi mérnökfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Nanotechnológia Intézetének intézetigazgatója, egyetemi tanár, a fémtan területén folytatott 3 évtizedes kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a mikroszerkezet vizsgálat nemzetközileg is elismert szakértőjeként végzett iskola teremtő munkája elismeréseként. Sütő Dávid Pelé beszélgetett professzor dr. Mertinger Valériával.